Jelenések könyve 15. fejezete kapcsán Zsuzsa nyilván beszélt az üdvözülendőkről, az üdvözültekről, ahogy kiragadott képet mutatott be nekünk Jelenések könyve 15. fejezete. Ha úgy tetszik, akkor nekem egy kicsit kellemetlenebb feladatom lesz a 16. fejezetben a 7 csapásról szólni. De mindenképpen meg kell látnunk a Bibliában, hogy az ilyen nehezebben érthető, vagy nehezebben felfogható, miért így kell lenni események mögött is, valahol ott kell lenni az Isten szeretetének. Tehát valahol meg kell találnunk, hogy az Isten nem gonoszságból, nem türelmetlenségből és nem kegyetlenségből teszi azt, amit a végén kénytelen megengedni. Hogy az üdvösség történelmében, hogy milyen célja van ezeknek a csapásoknak, meg hát érdemes azon is elgondolkodni, hogyha eljutott addig már a történelem, hogy a nagy evangélium hirdetés után, aki elfogadta az evangéliumot, az döntött Krisztus mellett, az szembefordult az önzéssel. Aki pedig ekkor elutasítja, pedig hát ekkor olyan erővel lesz hirdetve, hogy a pünköstkor az apostolok hirdették, tehát aki nyitott rá, az el fogja fogadni. És azt az embert Krisztus meg fogja menteni, akármilyen rossz állapotból is. De aki ezt elutasítja, azzal már nem fog tudni, mit kezdeni az Isten. Hogy amikor ő abba hagyja a közben járó szolgálatát a mennyben, amikor már hiába könyörögnek a bűnösök, de nincs aki közben járjon értük, akkor lezárhatja a történelmet. De vajon miért nem jön el ettől a ponttól kezdve azonnal Jézus? Tehát miért kell megtörténni ennek az úgynevezett 7 csapásnak? Ugye érdekes dolog a Szentírásban, a Szentírás történelmében, hogyha most a térképre tekintünk, az első térképünkre, ugye olvasunk a Szentírás első lapjain Mózes második könyvében is csapásokról, az egyiptomi 10 csapásról. Még akik Bibliát nem ismernek, ők is tudnak erről az eseményről, amikor Egyiptomban éltek József révén, ugye Izrael leszármazottai, és a későbbi fáraó pedig elkezdte sanyargatni őket, és a későbbi fáraó pedig hát mindenáron ki akarta írtani a zsidókat, akkor Mózes, nem akarom végigmondani a történetet, 40 év pusztai tartózkodás után visszament, hogy szabadítsa Izraelt, és ment a királyhoz, ment a fáraóhoz, és elmondta az Isten üzenetét, hogy az elsőszülöttem az Izrael, engedd ki a pusztába, hogy engem imádjon, és ha az én elsőszülöttemet te nem engedett ki, akkor én megölöm a te elsőszülöttedet. Hogy ez volt az első üzenete az Istennek Mózesen keresztül a fáraóhoz. Ehhez képest hányadik csapás ölte meg a fáraó elsőszülöttjét? Csak a 10. És előtte mind a 9 csapás egymás után a fáraó isteneit tette nevetségessé, sőt gyötrelmessé, sőt szinte gyilkossá Egyiptom népe számára. Miért kellett az Istennek egyetlen csapás helyett 10 csapással alkudoznia a fáraóval szemben? Nyilván nem alkudozott a fáraóval. Nyilvánvalóvá kellett tennie, hogy milyen kemény a fáraó szíve. És amikor kijöttek Mózes és az ő népe, ezt a piros gombot nyomom, igen? Igen. Tehát elhagyhatják Gósen földjét a 10. csapás után, akkor az Isten ketté választotta nekik a nádas tengert. Hát általában ilyen mocsaras vidéken szokták jelölni. Én nem osztom ezt a véleményt, mert az rendben van, hogy emberileg logikus, hogy az emberek, 2,5 millió embernek, körülbelül 600 000 harcosnak át kellett kelni a tengeren, hát talán mocsáron könnyebben átkeltek, de nem csak a zsidók átkelése a probléma ebben a történetben, hanem az egyiptomi sereg elnyeletése. És hát ezt a mocsár már nem tudta volna elnyelni, tehát a tengeren mentek át, sőt, egyes kutatások szerint ezen a második ágon, ami jóval mélyebb tenger volt, ez a mi szempontunkból most teljesen közömbös. Akkor is ezért kellett az Istennek így cselekedni, hogy nyilvánvalóvá tegye a fáraó és az ő népének a keménységét. és ezzel tette egyértelművé, hogy miért alkalmazhatott ítéletet. Ugyanezt történt az özönvíznél is. Gondoljunk bele, hogy Ádámtól kezdve, mint egy 1600 valahány évig a Biblia időszámítás szerint, annyira eltorzult az ember, hogy olvassuk a Bibliában, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. És az embereknek a nagy többsége a gonoszság mellett foglalt állást. És hányan maradtak meg a bárkában? 8-an. 800 millió emberből. Tehát azért ez egy borzalmasan rossz arány. Mikor egy ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ha az Isten nem engedi meg ezt a közbeékelt ítéletet, akkor meddig tartott volna az emberi történelem? Azt a 8 embert mennyi idő alatt pusztította volna el a gonosz emberiség? Tehát azt látjuk jelen helyzetben is, hogy amikor eljut az emberiség történelme egy olyan fordulathoz, hogy a 13. fejezet két fenevadja már teljesen leuralja a világot. És velük szemben csak egy maréknyi kisebbség, akik ugyan megszámálhatatlan sokaságnak számítatnak, de jutnak el arra, hogy ők Isten útját választják. És talán fejből szeretnék idézni egy igét a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetéből, az 5. verset, amikor azt fogalmazza Pál apostol sok-sok szörnyű jellemtulajdonság után, hogy kiknél megvan a kegyességnek látszata, de elutasítják annak erejét. És azt mondja, ezeket került. Ugye napjainkban az emberek nem választhatók két csoportra. Borzasztó sokan vagyunk, és nagyon sokfélék vagyunk. És mindegyikünknek, még a hívőknek is sokszor ingadozik a hitük, botladozunk az életben. Tehát nem mondhatjuk, hogy kik azok a szentek, és kik azok, akik nem szentek. Persze a bibliai értelemben azért szentek azok, akik oda szentelik az életüket az Istennek, ami nem annyit jelent, hogy rögtön már olyan tulajdonságokkal is bírnak. Nem is ez a lényeges üzenete itt a Szentírásnak, hanem ahogy elkezdem olvasni a 16. fejezetet, hogy hallék nagy szózatot a templomból, amely mondotta a 7 angyalnak, menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát. A templomból hangzik a szózat, tehát az Isten indítja el a poharak kitöltését. Az Isten parancsára történik. De miért tesz az Isten ilyet, hogyha egyszer ő már úgy is tudja, hogy ki az, aki oda szentelte az életét neki, és úgy is tudja, hogy ki az, aki lázad. Miért kell ezt tennie? Hát én néhány szemelvényt írtam ki erre a lapra, amit megkaphatott mindenki, és ebből Csia Lajosnak van egy a Jelenések könyvéről írott műve, és ebből idézem ezt a néhány mondatot, mert nagyon találó. A 7 utolsó csapás úgy látszik, csak az antikrisztusi világot sújtja. Nyomukon, mintha már csak a megkeményedés támadna. Az emberi léleke borzalmas napokban egészen kiterül majd az Isten előtt. Egyikben Isten félelem, másikban az Istennel szemben álló elvetemültség és vakmerőség erősödik. Végül megszilárdul. A két csoport széllyel válik, és ezzel az ítélet, mint elválasztó hatalom előre halad. Tehát ezt láthatjuk, hogy az Istennek ezért van szüksége, nem azért, hogy ő döntse el, hogy ki az, aki gonosz, ki az, aki jó. Hanem gondolhatjuk, amikor ezt jegyzi meg a Szentírás, hogy az ember tömegekre az lesz a jellemző, hogy megvan náluk a kegyességnek látszata. Ezt egy kívülálló ember meg tudja ítélni, hogy ő nála csak a kegyesség, az Istenfélelem látszata van meg, vagy valóban Isten félő? Ezt tudhatják a kívülálló emberek? Jézus tanítványai tudták Júdásról, hogy el fogja majd árulni? Az utolsó percig el se hitték. Az Istennek nyilvánvalóvá kell tennie a világegyetem előtt, az angyalok előtt, hogy amikor ő végleg lezárja az emberi történelmet, az csak akkor történik, amikor már nincs értelme tovább engedni a történelem folyamatát. Amikor már nem lesz ember, aki képes lesz megtérni, mert annyira megkeményítette magát, amikor a Szentlélek már egy-egy jó sugallaton keresztül sem tud senkit a gonoszságból kiragadni. Amikor már a Szentlélek elleni bűnállapotában lesznek azok, akik nem fogadták el a Szentlélek uralmát az életükben. Ezt kell nyilvánvalóvá tenni az Istennek. De az is érdekes dolog egyébként, hogy az Isten, amikor különböző ítéleteket hajtott végre a történelem során, olvasunk olyanról például, amikor öldöklő angyalt küldött Izrael ellenségei táborába, és egyetlen angyal, egyetlen éjszaka 185 000 ellenséges katonát megsemmisített. Tehát ilyen is van, mikor az Isten utasítja az angyalait a pusztításra. Olyan is van, mint például Jób könyvében olvasunk róla, hogy megengedte az Isten, hogy Sátán jó alaposan megpróbálja Jóbot. Meg hát több ilyen esemény is van, amikor a gonosz angyalok végeznek nagyon nagy pusztítást. És olyan is van, amikor az Isten egyszerűen visszavonja a védelmet. Nem tudom, hogy akik szorgalmasan jártak az előadás sorozatra, mennyire emlékeznek a 7. fejezet előadására, az elpecsételés jelenetére. Hiszen a 7. fejezetben volt szó arról, hogy az Isten mielőtt ráengedi a világra a pusztítás szeleit, utasítja az egyik angyalát, hogy pecsételje el azokat, akik nyögnek és sóhajtoznak azon szörnyűségek miatt, amik történnek Jeruzsálem utcái közepette, idézzük, hogy Ezékiel próféta könyvéből. Tehát azt láthatjuk, hogy sokszor ezek a csapások nem az Istentől erednek, nem az Istentől származnak, hanem egyszerűen az emberiség bűnei felhalmozódnak, és egyszer csak hirtelen jön a rengeteg következmény. Most ezek a csapások valahogy ezeknek a keverékeit jelentik. Talán az egyik legérdekesebb ószövetségi történet, amihez szintén ezt a kivonulás térképet tudjuk használni, amikor már majdnem 40 éve vándorolt a pusztában Izrael, itt látjuk a piros vonal szerint, hogy jutottak el, és éppen megkerülik az edomiták földjét, és lejutnak újra a vörös tengerhez, és innen mennek visszafelé, az ígéret földje felé. Ezt a részét a sivatagnak, vagy ennek a kietlen vidéknek úgy hívták, hogy a kígyók pusztája. És amikor már évtizedek óta az Istentől mindent megkaptak, akkor azt olvassuk, Mózes 4. könyve 21. fejezetében, hogy hirtelen mérges kígyók támadták meg a zsidókat. De most itt mi történt? Az Isten összegyűjtötte a mérges kígyókat és rájuk uszította? Szó nincs róla. Majdnem 40 éven keresztül egyetlen mérges kígyót nem engedett Izrael tábora közelébe. Meg kell fordítanunk a képletet, ugye? Tehát egyetlen mérges kígyót nem engedett oda. De az ismételt és már a több századik zúgolódás után az Isten visszavonta a védelmét. És emiatt jöttek a mérges kígyók. És akkor persze szóltak Mózesnek, hogy segíts rajtunk, szólj az Úrnak, hogy valahogy mentsen meg bennünket. Mózes imádkozott, és az Úr megadta a választ. Bizonyára többen ismerik a történetet, egy részkígyót kellett készíteni a Mózesnek, feltűzni a póznára, és hogyha valakit megmart a kígyó, feltekintett erre a tulajdonképpen nem egy különös értékű és nem egy különleges dolognak, a látványára feltekintett, meggyógyult. És érdekes, hogy a Biblia így fogalmaz, hogy aki feltekintett, meggyógyult. Én ebből azt következtetem ki, hogy nem mindenki tekintett fel, akit megmart a kígyó. Tehát itt kell látni a probléma lényegét, amit már napjainkban is érdemes megjegyeznünk, hogyha most majd olvassuk ezeket a csapásokat, és látjuk, ahogy Csia Lajos fogalmazta, hogy ezek a csapások főként azokat érik, sőt azokat érik, akik föllázadtak végleg az Istennel szemben, akkor nekünk már ma jó megfontolnunk, hogy nehogy véletlenül lázadók között találkozzunk az Istennel és az Isten csapásaival. Tehát, hogy kerüljünk azok közé, akiket védelem, oltalom alá helyezhet az Isten. De talán nézzük meg a Biblia szöveget, hogy mit is mond nekünk itt a 16. fejezet. Tehát amikor utasítja a templomból az Isten az angyalt, mert a templomból hallatszik a hang, hogy menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát, elment azért az első és kitöltötte az ő poharát a földre, és támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták annak képét. Érdekes dolog, hogy az első csapás konkrétan azokra az emberekre árad ki, akik bár megtapasztalták az utolsó nagy evangélium hirdetést, mi próbálkozunk több helyszínen, többféle módon, hogy akik megismertük az evangéliumot, megismertessük az emberekkel, és persze, hogy mindnyájan kérjük az Isten szent lelkét, hogy segítsen bennünket a gondolatokat összeszedni, de hát azért kevesen vagyunk ebben a teremben. Nem az elégedetlenség szól belőlem. Sokkal több embernek kellene hallani az evangéliumot. Milyen lesz az, amikor a Szentlélek erejével ezrek, tízezrek fogják elfogadni az evangéliumot? És amikor akik nem fogadják el, pedig ugyanilyen tisztán és ugyanilyen erővel hirdettetik, és mégis elutasítják, mint az apostolok korában a zsidók, akik akkor nem fogadták el. Tudjuk, hogy rengeteg zsidó megtért, rengeteg pap is megtért pünköstkor és pünkösd után, de nagyon sokan nem. Pedig nyilvánvalóan tudták, látták, hogy mi történik, és mégse fogadták el. Nos hát ezután, az esemény után éppen azok, akik magukra vették a fenevad bélyegét, csak ismétlésként és a lényegét szeretném említeni a 13. fejezet tanításának, hogy ez nem más, mint a fenevadhoz tartozásnak az elismerése, vagy eszmeileg, vagy esetleg eszmeileg nem is, de mindenképpen úgy, hogy engedi, hogy a cselekedetei azt tegyék, amit a fenevad követel tőle, szemben azokkal, akik az Istenhez tartozást vallják meg azzal, hogy a teremtés emlékünnepét tartják a legfontosabbnak az életükben, pontosan azért, mert az Istennel való egység nekik hetente egyszer rendkívül fontos. És az egymással való közösség. Tehát ezt a kétféle embercsoportot megkülönböztetendő, akiken ez az ártalmas fekély van, azok kapják, akik a fenevad bélyegét vették föl. Célzottan adja az Isten ezekre az emberekre. Aztán, hogy olvasom tovább, hogy a másik angyal is kitölti az ő poharát a tengerre, és olyanná lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. Borzalmas csapás. Gondoljunk bele, hogy milyen állapotok lesznek. Nyilvánvalóan nem emberi következtetésekre kell utalnunk, de azt hiszem, azt azért mindnyájan tudjuk, hogy jelenleg a világon, tehát a földgolyónkon a legnagyobb ökológiai kártétel az éppen a tengerekben van. Ugye évek óta, évtizedek óta hallunk az öngyilkos bálnákról. És rengeteg probléma van a tengerekben. Sokan úgy gondolják, akik még szeretnék a halhúst fogyasztani, hogy talán a tengeri hal tisztább, mert ott jó sok víz van, majd kibosódik valahogy a sok méreg belőle. Kiderült, hogy a tengeri halak sokkal fertőzöttebbek és sokkal betegebbek. Tehát nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a tengerek. És mi van akkor, hogyha egy láncreakció szerűen egyszer csak minden kipusztul, minden élőlény kipusztul? Micsoda hatalmas csapás. Látszik, hogy nem csak az embereken úr az Isten, amikor visszavonja az ő szent lelkének fékező hatását, amikor a szeleket visszatartó angyalokat már utasítja arra, hogy most már ne tartsák vissza szeleket, hanem a természet erőin is úr. De érdekes, a harmadik angyal is kitölti az ő poharát a folyóvizekbe, és a vizek forrásaiba is lőn vér. Hát, hogyha a folyóvizekbe is kitöltötte a haragját az Isten, megengedte, hogy a folyóvizekben pusztuljon az élet. Már most is nagy bajunk van az ivóvízzel. Akkor mi lesz? Tehát látjuk, hogy egyre lehetetlenebb az élet a földön. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja, igaz vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, a te szent, hogy ezeket ítélted, mivel hogy szentek és proféták vérét ontották. Vért adtál nékik inni, mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltáról ezt mondotta, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Érdekes ez a közbeékelt megszólalás itt a csapások közben, ami nyilvánvalóan eszünkbe juttathatja Jelenések könyve 6. fejezetében az oltár alatt levő lelkek kérdését és kiáltását. Ugye akkoriban nyilván megkaptuk a magyarázatot, hogy ez nem más, mint azok az emberek, akik Krisztushoz való ragaszkodásuk miatt mártíromságot szenvedtek, vagy egyáltalán akiket üldöztek, akiket semmibe vettek, akiknek tönkretették az életét. És ők is kiáltanak, hogy most már értik, hogy miért kellett eddig várni. És ezen a ponton szeretném mondani, hogy ha valaki megértette az Isten szeretetét a Golgota fényében, ha valaki megpróbálja időnként a Bibliát olvasva átélni, hogy mit élhetett át a bűntelen Krisztus emberi természete korlátai között a Gecsemánéban, hogy helyettünk és értünk elszenvedhesse a kárhoztatást. Mit élt át a kereszten, amikor mondták, hogy szállj le, és ha leszálltál, akkor hiszünk neked, és ő nem szállt le, miattunk. Akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő annyira szeret minden embert, hogy ezeket a csapásokat csak akkor engedi meg, amikor már nincs ember a gonoszok között, aki még megtérhetne. Ebbe teljesen biztosak lehetünk. Tehát amikor közben, hogy beleszörnyűködünk ezekbe a dolgokba, amit itt leír nekünk a Szentírás, és ezért mondják az angyalok, hogy méltó. Mert ezeket az embereket még tovább védené a Szentlélek oltalma. Még mindig segítene a sok-sok rossz dolgaiknak a következményeinek az elhárítását. Akkor vajon meddig tartana a bűntörténelme? És vajon mikor kezdhetné el Isten végre felállítani az ő országát? És jön a negyedik angyal is, aki kitöltötte az ő poharát a napra, és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel, és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma van a csapásokon. És nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Hát ezért is kell az Istennek bizonyítania. Azok az emberek, akik soha nem igényelték, vagy esetleg csak életük ezen felében nem igényelték már az Isten segítségét. Mondjuk őnekik lesz a rosszabb, akik valamikor igényelték, és aztán kiestek ebből. Amikor nem igénylik az Isten segítségét, akkor ezek az emberek, ezek már képtelenek a megtérésre. Ilyen csapás után gondoljunk bele, hogy nincs ivóvíz, és utána megjön a tikkasztó hőség. És ilyen csapás után, ahelyett, hogy belátnák, hogy tévedtek, és a mindenható Isten az Úr, még jobban átkozzák az Istent. Nem adnak neki dicsőséget. Érdekes az ötödik csapás, ugyanis az ötödik angyal is kitöltötte az ő poharát a Fenevad királyi székére, és lőn az ő országa sötét, és rágták az ő nyelvüket a kín miatt, és káromlák a mennyistenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térének az ő cselekedeteikből. És azért mondtam, hogy érdekes, mert már említettem az egyiptomi 10 csapást. Nem tudom, ki emlékszik rá, Egyiptomban is volt napelsötétedés. Vajon hányadik csapás volt az? Ki emlékszik rá? Kíváncsi vagyok. Persze, nyilván az ember ritkán olvassa Mózes könyvét, nehéz megjegyezni. Akkor másként kérdezek. Ki volt Egyiptomnak rengeteg istene volt. Ki volt Egyiptomban a legnagyobb isten? A napisten. Akkor melyik volt a 9. csapás? A napelsötétedés. Ugye miért érdekes? És a fáraó kinek számított? A napisten fiának. És mi lett a 10. csapás? A fáraó utóda meghalt. Tehát látjuk, hogy micsoda logikával bírt az Isten, és itt pedig érdekes dolog, hogy itt most a Fenevad királyi székére önti ki az ő csapását, és az ő országa sötét. A Fenevad királyi széke, De nyilván ez a fenevad, vagy az a bizonyos sárkány már a 12. fejezetben be lett azonosítva Sátánnal. Nyilván arról a hatalomról van szó, amelyik főként vallási, persze politikai és gazdasági is. Hármas összefogásban létezik ez a hatalom, de mindenképpen arról a hatalomról van szó, amelyik már teljesen Sátán birtokában van, és a Sátán irányítja. És Sátán hogy jelenik meg? Már Pál apostol figyelmezteti a hívőket Korintusban. Nem ám úgy, hogy ilyen szőrös, patás, undorító, riasztó. A világosság angyala. Ugye ez a hatalom azt mondja, hogy övé a legnagyobb világosság. Ugyanazt mondja, mint régen Nagy Sándor, hogy az egy legjobb ember uralma alatt van az egész föld, amit így mondta görögül, hogy ökumené, amikor az egy legjobb ember uralma alatt van, akkor lesz béke a földön. Nagy Sándor természetesen rögtön kitalált, hogy ki lehet az egy legjobb ember, ő saját magára gondolt. És nyilván az utolsó napokban meg lesz egy ilyen hatalom, amelyik ugyanezt mondja, hogy mivel én vagyok a legjobb ember, de őt tartja az egész világ, hiszen ezt olvastuk a 13. fejezetben, hogy csodálván követi az egész föld. És onnan jön a világosság. Ha úgy tetszik, onnan jön a napisten, vagy ő maga a napisten, ő a világosság istene. Mit tesz az Isten? Pont ő rábocsátja a sötétséget. Látjuk, hogy az előbbi csapások, azok szinte majdnem mindenütt érzékelhetőek lesznek, mert folyóvíz mindenütt van, tenger nagyon sok helyen van, ez pedig egy ilyen helyi csapás lesz. Persze azért gondolnunk kell azokra is, akik el lesznek pecsételve az idő alatt, milyen életük lehet azoknak, akik a győzelemre áll az életük, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Ők maguk nem lesznek ebben biztosak, hogy ők már biztos, hogy győztek, mert minél közelebb van valaki Krisztushoz, annál inkább látja, micsoda különbség van közte és Krisztus között, ha őszinte. De ezek az emberek tudják, hogy az Isten mit szenvedett a mi bűneink miatt, és ezek az emberek rengeteget gyötrődnek. Ők ugyanúgy átélik a forróságot, ugyanúgy átélik az ivóvíz hiányát, de milyen jó, hogy Ézsaiás próféta írt erről. És milyen jó, hogy megjövendőlte, hogy kenyerük, vizük el nem fogy, és nem süt rájuk a nap, és semmi hőség, olvassuk Jelenések könyve 7. fejezetében. Hiába süt a nap rájuk, és a sötétségben nekik nem lesz részük. Ők akkor is világosságban lesznek, amikor a fenevad királyi székében a sötétség lesz az Úr, és mit? Hogyan reagálják le? Káromlák a mennyistenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térjenek az ő cselekedeteikből. De szeretném kérdezni, hogyha elindulnak ezek a csapások, és bár a szövegünk elég tömör, de nem csak a tömörség miatt, hanem valahogy úgy is érzékeljük, hogy ezek elég gyorsan jönnek majd egymás után. Sőt, erre biztosítékunk van, hiszen Máté evangélium a 24. fejezetében beszélt Jézus az utolsó napok eseményeiről, és ott kiemelte, hogy azok az utolsó nyomorúságos napok meg lesznek rövidítetve. Mert ha nem lennének megrövidítetve, akkor senki nem élné túl. De vajon amikor látják a gonoszok, hogy ott vannak azok, akiknél tényleg világosság van. Akiknél nem lámpafénnyel, meg csodálatos épületekkel, meg nem tudom mivel világítanak, hanem akiknek a tekintetük világít. Akik nem csak egymást szeretik, de még azokat is, akik ellenük támadnak. Mert az ellenség szeretet is ott van a szívünkben. És akik könyörögtek azokért, akik most a másik oldalon vannak. És akik most is azon jajgatnak, hogy vajon, vagy azon keseregnek, hogy vajon minden bűnüket megbánták-e, mert tudják, hogy már nincs közben járó. Akik annyira átadták az életüket, hogy most már közben járó nélkül hogyan képesek megállni? Hát ember képes lenne megállni közben járó nélkül? Hát itt meg kell állnom egy pillanatra, hát lehetetlenség. Miért tudnak ők közben járó nélkül megállni? Mert már nem ők urai az élet. Mondjad, Klárika! El vannak pecsételve, nem ők az urai a saját életüknek, hanem kicsoda az Úr az életükben. Jézus Krisztus, az Isten. Ők már, ő bennük már Jézus győz. Akik nem választották Jézust, mit gondolunk, milyen szemmel nézik ezeket az embereket? Mert a világ minden pontján lesznek ilyenek. Lehet, hogy már börtönben sínlődnek. És mit fognak mondani? Ők próbálták ezt a sok-sok gonosz dolgot elhárítani, és mindenféle szervezkedést csináltak, egységre jutottak, meg egyéb dolgokat tettek. Hogyan próbálják? Meg kell ölni ezeket, és akkor majd az Isten bosszúja, mert ők azt mondták a saját Istenükről, hogy az Isten azt követelte, hogy ez és ez legyen minden ember cselekedete. Azok meg csak az élő Istent imádják, és csak az Isten törvényének akarnak engedelmeskedni hitáltal. Mert azt mondják, hogy ha őket elpusztítjuk, akkor mégis a mi vallásunk lesz az igaz. Mert akkor már nem lesz másik. Milyen érdekes, a Biblia első lapjain is volt egy ilyen történet, nem? Kain és Ábel. Nem bírta elviselni Kain. Elviselhette volna, nem? Jó, hát Ábel megkapta a bűnbocsánatot, Kain rosszul érzi magát, utána ő is bemutatja a bárányáldozatot, és akkor rendben van minden. De Kain erre nem volt képes. És arra se volt hajlandó, hogy Ábel tovább éljen, hanem azt mondta, hogy jól, akkor megölöm Ábelt is. És akkor mégiscsak az én vallásom lesz az igazi. Ugyanez várható ebben az esetben is, amikor a fenevad királyi székére kiárad a sötétség, és amikor ők káromolják a mennyistenét, és a kínjaik és fekélyeik miatt, és nem térnek meg a cselekedeteikből, de valószínű, hogy ekkora már teljes erővel fog rázódulni a világra az ő bosszújuk. Aztán a 12. versben olvasom a mai anyagunknak talán az egyik legfontosabb kijelentését, hogy a 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Majd visszatérek erre a kijelentésre, most még először a 13. 14. verset akarom olvasni, és láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten a nagy napjának viadalára. Egybe gyűjték azért őket, olvasom a 16. versben, a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Aztán majd a kihagyott igeverseket majd olvasni fogom, és beszélgetünk róla. Miről is van itt szó? Először is arról, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából, hogy a sárkányról tudjuk, hogy beazonosított a Jelenések könyve 12. fejezete, hogy az maga Sátán, de ugyanakkor tudjuk, hogy vannak olyan bizonyos ősi vallások, ahol szinte konkrétan Sátán imádó kultuszt gyakorolnak emberek. Legtöbben természetesen tudatlanul, de a nagy evangélium hirdetés után már nem lesz tudatlanság. Tehát aki tovább gyakorolja ezeket a kultuszokat, azok nyilván már azon az oldalon vannak, ahol nem tudta az Isten megmenteni őket. A fenevad szintén már tisztázott fogalom a Bibliában, hiszen ez az a vallási hatalom, főként vallási hatalom, amelyik már teljesen eltorzult vallás, a Sátán által elrontott vallás. Ugye arra is figyelnünk kell, hogy amikor a világosság angyala rontja el a vallást, ő nem azt teszi, hogy az egészet úgy, ahogy van, elrontja. Mert hogyha mondjuk engem meg akar valaki mérgezni, akkor a kedvenc ételembe nem biztos, hogy nagy adagban teszi bele a mérget, hogy én már messziről érzem a szagát, hogy ezt nem fogom megenni, hanem elég csak egy cseppet beletenni. És ugyanígy történik Sátán részéről is, hogy a kegyesség látszata nyugodtan maradjon csak meg az embereknél, csak a lényegét, Krisztus áldozatát, azt tagadják meg. A Krisztusra utaltságukat tagadják meg. Nos, hát amikor eddig jutnak el, akkor ez a fenevad, de ki az a hamis proféta? Hát a hamis proféta az a vallási hatalom, amelyik valamikor proféta volt. Mint Bálám. Valamikor az Isten profétája volt, aztán mégis hamisan profétált. És mit csinálnak? Ördögi lelkek jönnek ki a szájukból. Magyarul megjelenik az, amiről beszélt Jézus. Világos figyelmeztetést adott. Többször visszatér Máté Evangélium a 24. fejezetében, és egyszer egészen hosszan írja le, hogy jönnek a hamis Krisztusok, a hamis proféták. Nagy jeleket és csodákat tesznek. És azt mondják, hogy menjetek ki megnézni, ki ne menjetek. És azt mondjátok, hogy a szobában van, be ne menjetek. Jön a spiritizmus, jön a varázslás, jön a csodatétel. Mikor már semmi nem segít, akkor jönnek ezek a dolgok. Na de szeretném megkérdezni, hogy a varázslás, ezek a dolgok, ezek csak úgy egyszerre hirtelen megjelennek. Ugye mikor rálunk rendszerváltás volt 25 évvel ezelőtt, hogy elég sokan megjelentek, ugye a csodagyógyítók, meg ilyen-olyan kultuszok, meg egyebek, hogy majdnem egyszerre úgy tűnik. De hát azért nem úgy van, hogy egyszer csak így hirtelen kialakul. Ez szépen, apránként az ellenség, ezt ülteti el az emberekbe, a vallásokba, a legkülönfélébb helyekre, hogy az emberek egyre inkább hisznek a csodáknak, mint a józan eszüknek. Ugye napjainkban is kezdenek ezek már kialakulni. Sokkal inkább számít az, hogy valaki hirtelen, igaz, hogy hanyatt esnek az emberek, de mégiscsak meggyógyít közülük valakit. Aztán, hogy tényleg meggyógyult, vagy nem, hát ezt még nem tudni. De hát nagyon sok mindent lehet emlegetni. Tehát ez már ma is jelenség, hogy az emberek ne gondolkodjanak. Ez a lényege ennek, hogy akik üldözni akarják azokat, akik Istennek szentelték az életüket, az értelmüket, azokat mindenképpen valahogy elpusztítani, és mindenképpen minél nagyobb erővel, szinte természet fölötti erővel uralkodni az egész földön, és így hárítani el a veszélyt. A 12. vers és a 16. vers két olyan igevers, ami sok-sok tévedésnek adott alapot. Az egyik a 16-ban emlegetett Armageddon, hiszen nagyon sokan az Armageddont megjelölik Izrael területén is, hogyha most itt megnézzük az Izrael térképet, akkor itt látjuk Izrael térképén. Most itt a térképen nincs jelölve, de hogyha valaki megnézi egy mai térképen, meg fogja találni Armageddon települést. Tehát a harmadikon, tehát az Izrael térkép kellene, Palesztina térkép. Ez az, igen, így van. Tehát valahol ezen a vidéken itt meg lehet találni majd Armageddon városát. Tehát ez nagyon kézenfekvő lenne, hogy akkor ott Armageddonban ott lesz majd az ütközet, és ott fognak majd összecsapni a gonosz és a jó erők. Most ennek egy kis szépséghibája van ennek a településnek. Ez a település a nevét Jelenések könyvéről kapta. Tehát így nem stimmel a profécia, mert hogyha vagy a profécia megírja, hogy Armageddon, és ott megjelenik ez a város, akkor ez itt már nem jó. Ugyanakkor én gyerekkoromban, mivel egyáltalán nem ismertem a Szentírást, bár a Bencés gimnáziumban érettségiztem, de ott egyáltalán nem volt követelmény, hogy a Szentírást megismerjük, elolvastam önszorgalomból, de az égvilágon semmit nem értettem meg belőle, de hát nagyon sokat hallottam én erről, hogy jön a sárga veszedelem. Aztán ma már itt alattunk, itt szembe is van sárga veszedelem, ha veszedelemnek mondjuk, ugye kínai üzletek, meg mondják is, hogy mennyi kínai, és a többi. Én azért szeretném megvédeni őket, hogy nehogy bántsuk már, és ők lennének a veszedelem az emberiségre nézve. De hát itt beszél a 12. vers erről, hogy jönnek a napkelet felől jövő királyok. Volt idő, amikor ezt a törökökre mondták. Ugye a törökök ez a sárga veszedelem, tehát ez a veszedelem, ami jön a keresztény Európára. Hát nézzük meg, mit jelent ez a 12. vers. Mert nagyon fontos dolog lehet a mi gondolatainkban, mert ez egy komoly üzenete itt a Szentírásnak. Kihagytam a felolvasásból szándékosan ennek a szakasznak a boldog mondását. És majd arra szeretném kifuttatni. Tehát nézzük csak meg. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyó vízre, az Eufrátesre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Hát most kell nekünk szükséges ez a kis térkép, ami sajnos nagyobban nincs meg, azért valamennyire lehet látni. Ugyanis ez az utalás itt a Szentírásban, Jelenések könyvében, a Bibliából is ismert eseményre, de a történetírásból, és ebből idéztem is egy szakaszt itt Hérodotosz leírásából, a Görög-Perzsa háború című könyvéből, hogy Kűrosz hogyan miképpen vette be Babilont. Nos hát ez az érdekes dolog, hogyha megnézzük, hogy itt van Babilon városa, itt van lent Babilon városa, ha jól tudom, és itt folyik az Eufrátesz, és ez keresztül folyt Babilonon. És Babilon városa úgy volt megépítve, hogy ráadásul ez egy nagyon sebes folyású folyó, a Tigris is és az Eufrátesz is, ugye a Kaukázusból folyik le, és elég nagy a lejtése ennek a talajnak. Ezt Wolf Schneider Úrtól Utópiáig című könyvében lehet olvasni ezekről a gigászi városokról, hogy milyenek voltak ezek az ókori városok. Visszafele nem is lehetett hajózni. Tehát csak lefele tudták úsztatni a dolgokat, mert annyira gyors volt a sodrása. Ugyanakkor ez a város ugye rengeteg védelmet élvezett, mert 20 évre elegendő élelmük volt, tehát föl voltak halmozva élelemmel, körbe voltak véve hatalmas bevehetetlen falakkal, a városon, a városfalon keresztül befolyt a sebes sodrású folyóvíz, amin hajókkal nem lehetett volna harcolni, meg honnan hozzanak oda hajókat, és azon kívül vasrácsokkal le lehetett zárni ezt a bejáratot. Igen, ám de Dániel könyvében, az 5. fejezetben olvasunk egy különös lakomáról. Ez a lakoma Nabukodonozor egyik unokájának a lakomája, aki legnagyobb elvetemültségében még a templomi edényekbe is tisztátalan italokat öntött, és paráznat tivornya közben gúnyolódott Izrael istenén. És ekkor megjelent egy különleges kézírása a falon, mene-mene tekelu fárszín. Megmérettél és könnyűnek találtattál. Híres ige lett ez. És azt olvassuk a Dániel könyvében, semmi más utalást nem kapunk, csak ennyit, hogy még azon éjjel megölték Belsacárt és az összes emberét, és a Médó-Perzsák, azaz ott úgy írja Dániel könyve, hogy Darius, de hát nyilván Círus, mert ezt a történetből tudjuk, hogy Círus volt a hadvezér, Darius tiszteletből volt egy ideig király, vagy régens talán Círusnak, aztán 3 év múlva Círus maga vette át végleg a hatalmat. Tehát így történt meg Babilon elfoglalása. Majd a 17. fejezetben már részletesen hallunk majd Babilonról, ott árnyaltan fogja bemutatni Babilont a történelemben, de már találkoztunk vele a 14. fejezet 9. versében is, 8. versében, bocsánat, amikor Babilon leitatta az egész földet. Tehát látszik, hogy ez az utolsó nagy világegység, vagy világhatalom, ez a Babilon. És nyilvánvalóan itt ugyanarról van szó jelképesen, csak jelképes nyelvezetről lehet szó ebben a leírásban, hogy a hatodik angyal, amikor kiöntötte a poharát a nagy folyóvízre, ahogy olvassuk Jelenések könyve 17. fejezetében, hogy azok a vizek, amin ez a bizonyos asszony ül, az sok népet jelent. Akkor ez ugyanaz az esemény lesz, mint amit Círus megcsinált. Ő be akarta venni mindenképpen Babilont. Rengeteg embere volt, de arra nem lett volna ereje, hogy fatornyokkal megostromolja ezt a bevehetetlen várost. Nem volt lehetősége, hogy leússzanak a folyón. De arra volt, hogy rengeteg katonával árkokat ásott, megvoltak a kiszáradt tavak, hiszen itt árasztásos műveléssel végezték a földművelést a városon kívül, megvoltak a víztározók, és a sebes fodrású folyót egyszer csak egy hirtelen, mikor elkészültek ezek az árkok, egy hirtelen gáttal lezárta, úgyhogy perceken belül kiürült a folyómeder. És ugye olvasok itt a leírásban, hogy amikor már csak térdig ért, akkor szépen bementek a katonák, és mivel mindenki, bocsánat a kifejezésért, tök részeg volt, Itt senki nem védekezett, senki nem számított rá, minden ellenállás nélkül bevették Babilont, a bevehetetlen várost. Ki intézte úgy, hogy ne legyenek lezárva a rácsok? Ki intézte úgy, hogy Círusznak eszébe jusson ez a zseniális haditerv, hogy elterelje a folyót? Az Isten így rendelte, hogy ez történjen. Hogy ez ennyire megvolt az Isten terveiben, erre bizonyíték Ézsaiás könyve. Én most nem akarom fellapozni, és nem akarom a jelenlévőket ezzel fárasztani. Érdemes otthon megnézni. Sokan biblia kritikusok emiatt nem tartják hitelesnek egész Ézsaiás könyvét, mondják, hogy később azt más szerezte, mert a 41. és a 42. fejezetében név szerint említve van Círusz. És ugyanakkor Jeremiás próféta pedig szól arról, hogy ki fog száradni az Eufrátesz, és így fogják elfoglalni Babilont. Egészen konkrét proféciák szóltak erről az eseményről előre, és most pedig nekünk a régmúltba visszatekintve, itt van előttünk egy kép, egy ókori történet, ami segít bennünket közel ahhoz, hogy mi is fog ekkor történni. Ott vannak az igazak, akikről már beszéltem, hogy annyira szeretik Krisztust, és ami még fontosabb, annyira gyűlölik a bűnt, hogy ezért tudnak megállni bűn nélkül, közben járó nélkül, mert már inkább meghalnának sem, mint bűnt kövessenek el. És ott van szembe velük az egész emberiség, aki most összefog, hogy elpusztítja őket. És attól kezdve ők diktálnak. És akkor mi történik? Én azt olvasom a Bibliában, majd a 19. fejezet előadásának lesz a témája, hogy angyal seregek élén megjelenik a szabadító. Érdekes az ókori történetből, hogy Círusz szó szerint szabadítóként jelent meg. Círusz ráadásul más ókori írásokból is értesülhetünk róla, olyan vallásszabadságot hozott el, amilyen azóta nem volt a történelemben. És aztán Círusz volt az, aki néhány év múlva a zsidó foglyokat engedte haza Jeruzsálembe, sőt rendeletet adott arról, hogy építhetik a templomot. Círusz tudta, hogy az Isten szólította meg őt. És pénzt is adott hozzá, igen, jelent nekem Béla, mert fontos dolog. Anyagi támogatást adott. Tehát Círusz hatalmas dolgot hajtott végre, és érdekes dolog, hogy Círusz a Biblia így szólítja Ézsaiás könyvében, nem csak azt mondja, az én szolgám, hanem azt is mondja, hogy az én felkentem. Círusz egy bizonyos értelemben a messiás előképe volt. Mi fog történni itt a 6. csapás idején? Szintén Ézsaiásból idézek a 25. fejezetből egy mondatot. Imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk. Imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk. Ott állnak a pusztulás szélén az igazak. És Jézus, amikor eljön másodszor, angyal seregek élén, napkelet felől jövő királyoknak készítetett út, ahogy bejutottak Babilonba, és aztán majd a 17. fejezetben, sőt a 18. majd hallunk a pusztulásáról, meglátják az ember fiának jelét az égen. Meglátják, hogy Jézus Krisztus jön vissza másodszor. Nem egy pillanat alatt fog megjelenni Jézus az ég felhőiben. Ez egy folyamat lesz. Folyamat kell, hogy legyen. Hiszen amikor Máté evangélium a 27. fejezetében ott áll Kajafás előtt Jézus, és Kajafás kényszeríteni akarja, hogy Jézus mondja ki, hogy ő a messiás. Jézus csak ennyit mond, hogy te mondd, és hozzáteszi, hogy és ha meglátjátok majd az ember fiának jelét az ég felhőiben, akkor történik meg, hogy Kajafás megszaggatja a ruháit. Tehát meglátni az ég felhőiben, az annyit jelent, hogy két felé fog oszolni ez a társaság. Hiszen akiknek Jézus második eljövetelének a jele megjelenik az égen, akik várják, mert akik várják, azok tekintenek föl, mikor jön már. Meglátják, ők boldogok lesznek. Akik meg nem akarják látni, akik a bárány haragja elől menekülnének, azok pedig még jobban káromolják és kétségbe esnek. Érdekes dolog egyébként az Armageddonnal kapcsolatban, aztán majd akkor nyilván ebből a szövegből is ki fog derülni, amit Karner Károly Apokalipszis című könyvéből idéztem ki. Az úgynevezett armageddoni csata Karner Károly szerint a következő. Armageddont a szerző Héber néven mondja. A magyarázók nagy része a megjelölést Armageddonra bontja fel, ami annyit jelent, mint Megiddó hegye. És úgy véli, hogy ez a név az ószövetségi Megiddó városához közel fekvő Kármelt jelöli meg. Megiddó környékén győztele egykor Bárák, a Jábin és Sisera vezette Kánaánit a seregeket is. Tehát itt látjuk ezen a térképen, nem túl nagyban, de kicsiben látni, itt van a Megiddó vagy Jezreel síkság. Itt a Jezreel patak folyik rajta keresztül, tehát ez egy síkság. És ennek az egyik végében van a Kármel hegye, a másik végében pedig a Tábor hegye. Érdekes dolog, hogy ennek a síkságnak a két határán van két olyan hegy, ahol Kármel hegyén egy szál magában illés, a Tábor hegyén meg néhány ember, és Sisera rengeteg harckocsia és harci szekere és egyebek. És mind a két esetben az Isten szerzett szabadulást és szabadítást. Olvasom tovább. Az Ószövetségből azonban egykor Bárák és a Jábin Sisera vezette Kánaánt a seregét is, az Ószövetségből azonban a Megiddó hegye megjelölés nem ismeretes, csak a Megiddó völgye kifejezés. Tehát amit mondtam is, hogy ez egy völgy. Tehát ennek nincsen hegye. Bár a Armageddon eredeti értelme nem tisztázható, apokaliptikus jelentése a jelen összefüggésében mégis világos. A szerző azt a nem történetföldrajzi, hanem apokaliptikus csatamezőt jelöli meg, ahol az Isten ellenes emberiség sátáni vezetés alatt lévő nagy csatára indul Isten és Krisztus ellen. Tehát nyilván itt indulnak, hogy elpusztítsák az igazakat. De mi fog történni, hogy egyszer csak kiszárad az Eufrátesz, ha azt mondtuk, hogy az Eufrátesz, ami a biztonságát jelentette Babilonnak, az népeket és nemzeteket jelent. Most ez a Babilon, ez a népek kavalkádja. Ugye ezek a hatalmon lévő valaki, vagy valakik, ezek az uralkodók, akik az egész világot leuralták. Ők nem lehetnének urak, ha nincsenek támogatóik. Tömegek támogatják őket. És amikor megjelenik Jézus második eljövetelének a jele az égen, és ezeknek a tömegeknek eszébe jut, hogy akkoriban hirdették nekik az emberek, hogy jön Jézus vissza, ma döntsd el az életedet, hogy hogy akarsz élni. Ne az önzésnek élj. Add át magad Krisztusnak, mert jön vissza, és vége lesz a világnak. Nem úgy fejezd be az életedet, hogy a rossz oldalon maradsz. És eszükbe jött, hogy igaza volt ezeknek a hírnököknek. Mit fognak ekkor tenni? Egymás ellen rontanak. Miért csaptál be? Miért mondtad azt, hogy nem jön vissza Jézus? Miért mondtad, hogy nekünk kell megváltoztatni a földön az erkölcsöket? Miért mondtad, hogy ezt kell csinálni, és nem azt? Ugyanazt a fegyvert, amit a szentek ellen fordítottak, egymás ellen fordítják. Ennyit jelent, hogy kiszárad az Eufrátesz. Elveszíti a tömegbázisát. Szörnyű esemény, de mindenképpen a szabadulás pillanatát jelenti az igazak számára, hiszen a végre olvasom már a kihagyott 15. verset, ímé eljövök, mint a tolvaj. Hát érdekes, amikor Jézus beszél erről, mint a tolvaj jön el, hát ki számára tolvaj a tolvaj? Hát aki nem tud róla, hogy jön, ugye? De az igazak várják, nekik nem tolvaj, nekik a vágyva várt messiás. Eljövök, mint a tolvaj, azaz hirtelen. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen önne járjon, és meg ne lássák az ő rúgságát. Hát gyönyörű ez a boldog mondás. A sok szörnyűség közepette boldog mondás. Nem szűkölködött az Isten azzal, hogy ezt az igét így fogalmaztatta meg János apostollal. Boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháját. A Bibliában bizonyára, akik jártasak már valamennyire a Biblia ismeretében, tudják, hogy a ruha az mindig a jellemet jelenti. Jellem nagyon-nagyon leegyszerűsítve ennyit jelent, hogy szokássá válik a jó. Emlékszünk talán a kecskék juhok példázatára, amikor Jézus a kecskék, illetve a juhok alkalmával ezt mondja, hogy éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, és a többi. És akkor kérdezik, hogy Uram, mikor? És akkor mondták, hogy ha egyel megcselekedtétek ez a legkisebbek közül, akkor én velem cselekedtétek meg. Miért kérdezik meg, hogy mikor? Mert azt se tudták, hogy jót tettek. Tehát amikor valaki annyira átadta az életét Krisztusnak, hogy ő már nem számolgatja a jó cselekedeteit, mert azok nem az övéi. Amikor így élnek emberek, akkor mit kell tenni? Akkor megkapták a fehér ruhát, de már nincs közben járó. Akkor mit kell tenni a fehér ruhával? Nehogy beszennyeződj. Na de ők ezt tudják, mert ismétlem, annyira szeretik Jézust, és annyira gyűlölik a bűnt, ami ilyen súlyos fájdalmakat okozott Jézusnak, és annyira el akarnak távozni mindentől, ami az önzéshez tapad, hogy ezek más nem is tudnak tenni, mint vigyáznak a ruhájukra. A legmegpróbálóbb körülmények között is. Érzékelik ők, addig, amíg az Eufrátesz ki nem szárad, addig, amíg Jézus jele nem jelenik meg az égen, érzékelik ők vajon, hogy Jézus velük van? Kapnak valamiféle jelet itt a csapások közben? Lehet, hogy semmit. Amikor Jézus a Gecsemánéban a sötétség erőivel küzdött, és önmagában kellett leküzdenie azt, hogy ne az ő akarata legyen meg, hanem az atyáé. Az atya küldhetett közben neki fénysugarat, sugallatokat, hogy fiam, én itt vagyok melletted, csak te nem látod. Megtehette ezt az atya? Nem. Igaz, hogy egy angyal megjelent a harmadik imája után. Na de az angyal mit tehetett Jézussal? Hirtelen átvarázsolta a testét, hogy kibírja majd a szenvedéseket? Semmi többet nem tehetett ez az angyal, mint rámutatott azokra, akik megértve Jézus szeretetét, ott lesznek a győztesek között. Akik megtanulnak vigyázni a ruhájukra, hogy ne érje szennyeződés többet. Akik megtanulnak úgy élni, hogy élek többé, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor eddig jutnak el emberek, akkor valóban megszabadíthatja őket az Isten. Nyilván nem ugyanabban a mértékben, mert mérhetetlenül többet kellett Jézusnak szenvednie, hiszen az emberiség egész bűnét hordozta magán, de valahol ez a maroknyi üdvözült csapat, aki vigyáz és őrzi a ruháját, ugyanazon a szélsőséges lelki nehézségen megy át, mint amin Jézus ment át a Gecsemánéban. És ezért mondhatja azt az ige, hogy meglett. Ezért mondhatja, hogy most már lezárhatom a történelmet, mert ezt is olvasom tovább befejezéseként ennek a fejezetnek. A hetedik angyal is kitölti az ő poharát a levegőjégre, és nagy szózat jött ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely ezt mondotta, meglett. Azt a győzelmet, amit Jézus elért a Gecsemánéban és a kereszten, közönséges, bűnös emberek, akiket Krisztus szabadított a bűnből, ugyanezt a győzelmet elérték. Nyilván arányítva az ő életükhöz, alkatukhoz, de ugyanezt a győzelmet elérték. Meglett. És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. Ugye ezt már olvastuk Jelenések könyvében többször is, 4., 6. fejezetben. és a nagyváros három részre szakadott, és a pogányok városa jelesének, és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé. És nagy jégeső, mint egy-egy talentum szállott alá az égből, egy-egy talentum 33 kiló, egy-egy talentum szállott alá az égből az emberekre, és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Milyen döbbenetes. Az igazakért eljött Jézus, elragadta őket a levegő égbe, úgy, ahogy olvassuk a Tesszaloniki levélben, és a hetedik csapás pedig az itt maradtakat végleg elpusztítja. Bocsánat, nem végleg, hanem az ítéletükig, amiről majd Jelenések könyve 20. fejezete szól.